Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Szép jó napot! Beugró műsorvezetővel jelentkezik ezúttal az Eurózóna, Csernyánszki Judit vagyok. És repülünk a friss hírekkel, a friss híreket pedig három vendégem fogja szállítani. Először átugrunk a tengeren túlra, aztán Németországban szétnézünk, mert hogy a kancellár meghívta Zelenszky ukrán elnököt, és utána beugrunk az Eurózónába is, hogy csörögnek a mi forintjainkot, illetve üres-e a zsebünk.
Eurozóna.
Jó napot kívánok! A telefonnál Győri Gábor, a Policy Solutions Amerika szakértője.
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a hívást!
Hát, kedves Gábor, váratlan események történtek Amerikában, éppen ezért kezdjük most elsőként ezzel a műsorunkat, hisz a vámtarifák története kalandos, izgalmas, fenyegetés is, félelem is és káosz, és hát ráadásul azért valamelyes ez majd Magyarországot is érinti. A Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság úgy döntött, hogy törvénytelenek Donald Trumpnak a büntető vámjai, ugye, aki elméletileg a kereskedelmi egyensúlyt akarja, mert ugye ez még mindig csak próbálkozás a részéről helyreállítani. És 1974-es törvényre hivatkozik. Mi történik itt?
Hát ennél még, tehát hogy még bonyolultabb a helyzet, mert a bíróság csak bizonyos vámokat függesztett föl, és akkor rögtön egy fellebbviteli bíróság megállította az előző bíróság döntését, nem érvénytelenítette, csak azt mondta, hogy ez még felülvizsgálatot igényel. Tehát, hogy itt, és ugye ez nem minden vámra vonatkozik. Tehát
például az uniós alumínium, ugye, és acélvámokra.
Vámtípusok között is vannak különbségek, tehát nagyon, nagyon bonyolult a rendszer, sokféle vám van, és sokféle országra különböző vámokat is jelölt ki Donald Trump. Bizonyosokat felfüggesztett a Nemzetközi Kereskedelembe Szakosodott Bíróság, és aztán a Felebbviteli Bíróság azt mondta, hogy ennek a hatáját, a döntésnek a hatáját felfüggesztik, annélkül, hogy a döntést felülbírálták volna. Tehát jelenleg teljes káosz van két szempontból. Az egyik szempont ugye az, hogy Donald Trump maga is folyamatosan változtatja a véleményét, hogy milyen vámok lesznek, és hogy mikor lépnek érvénybe. Volt, hogy bejelentette, és másnap felfüggesztette, vagy rövid...
Igen, pár napon belül.
De is van, amikor a bíróság szól bele, tehát jelen pillanatban a legnehezebb az importőröknek Amerikában, akik gyakorlatilag napi szinten nem tudják, hogy mi lesz érvénybe, akár holnap, nem is beszélve arról, hogy fél év múlva mi lesz érvénybe, és nagyon komoly logisztikai és kereskedelmi probléma. Nem tudnak tervezni azok a vállalkozások, amik akár termékeket eladásra importálnak, vagy akár alkatrészeket importálnak.
Igen, és ahogy hallottam a panaszokat is a kereskedők részéről, hogy de hát én már befizettem azt a vámot, én már kifizettem a bejövő importárut, most vissza fogom kapni a pénzemet? Tehát tényleg mindenki kapkodja a fejét.
Vissza lehet igényelni a pénzt, ugye csak nem lehet tudni, hogy éppen akkor mi lesz.
Igen. És ugye még van egy bukfencit, mert ugye elméletileg 90 napos szünetet is elrendelt még az elnök, amikor ugye megváltoztatta ezeket a tarifákat, azt mondja, na üsse kő, akkor legyen 90 napig még hatályon kívül, és ugye akkor megnyugodtak a tőzsdék. Most megint úgy néz ki, hogy a tőzsdék elkezdtek erősödni, de hát kiszámíthatatlan, hogy mi lesz ennek a vége.
Teljesen kiszámítottan, akkor ugye az volt Donald Trump érve, hogy Európában minden országból könyörögtek neki, hogy függessze föl, és ő most ezt az időszakot, a 90 napos időszakot arra fogja használni, hogy újra tárgyalja a kereskedelmi megállapodásokat, és hogy ebben sokkal előnyösebb feltételeket érnek el az Egyesült Államok számára. Most arra panaszkodik, hogy az európaiak nem működnek együtt ebben. Teljesen követhetetlen, akár az országok, tehát nemzeti szinten, a kereskedelmi partnerek számára, akár a vállalkozások szintjén, ami történik, és ugye most elindult, tehát hogy az is párhuzamosan azzal, hogy az elnök véleménye változik, nem lehet tudni azt, hogy a bíróságok mit fognak dönteni a végén, hogy használhatja az elnök ezt a törvényt a vámok kiszabására, vagy nem.
Ugyanilyen kudarc érte a Harvard Egyetem során is az intézkedése. Ugye most már a követségeknek szinte utasításba adta, hogy ne adjanak ki diák vízumokat, mert hogy meg akarja szabni, hogy a Harvardon és általában sok más egyetemen is egyrészt ne kapjanak szövetségi támogatást, ha nem követik az ő politikáját, másrészt pedig ne vegyenek föl, ne toborozzanak külföldi diákokat. Ennek a háttere roppant bonyolult, mert ugye az elnök hivatkozik erre a DEI-ra, ami ugye a diverzitást, a méltányosságot és a befogadást, igen, befogadásnak a törvényét akarja megcáfolni, illetve kitörölni, de ugye itt van egy az antiszemitizmus elleni védekezés is. Te hogy látod ezt, hogy hol áll ebben a harcban?
Hát a tekintetben itt megint a bírósági fórumokon nem áll jól, és hozzáteszem, hogy ez is egy több rétű harc, mert egyrészt ugye rendeletben szabályozni akarták, hogy ne lehessen több nemzetközi diáknak vízumot adni, sőt, hogy a jelenleg ott tanuló nemzetközi diákok veszítsék el a vízumukat.
Igen, valakit már ki is utasítottak. Igen.
Vagy ki kelljen utazniuk, vagy átjelentkezni más egyetemre, ami nyilván most itt ez egy lehetetlen helyzetbe hozza a diákokat, mondjuk akik már megkezdték a tanulmányaikat, vagy akik most kezdenék. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos helyzet lenne az egyetemnek. Mivel ezt egy bíróság rögtön megállt parancsolt, és azt mondta, hogy ezt szintén előbb felülvizsgálandó, és addig felfüggeszti a döntés hatását. Viszont megint más administratív eszközök maradtak a kormánynak, például utasítást kaptak a diplomáciai testületek, hogy egyszerűen ne adjanak időpontot olyan diákoknak, akik vízumot szeretnének kérni. Tehát nem megtagadják a vízumot, hanem időpontot se adnak, hogy megjelenessenek a nagykövetségen, amiben a vízumot kérvényezhetik. Tehát, hogy valahol így megkerüli a bírósági döntést. Ez is egy ilyen teljesen kilátástalan, teljesen előreláthatatlan helyzet, és nagyon sok bizonytalanságot jelent az egyetemeknek, ahol körülbelül egy negyede a Harvardon nemzetközi diák.
Igen, most valami engedményt, igen, valami engedményt tett, hogy oké, akkor 15% maradhat, és azért nyilván ez magyar diákokat is érinthet adott esetben.
Adott esetben igen, itt szélesebb körben kell ezt nézni, tehát alapvetően van egy a Trump kampánynak, és az egész most a Trump körül ki pozícióba került ideológiai csoportnak van egy nagyon erős elitellenes elkötelezettsége, és egy elitellenes harcot hirdettek. Az volt az állítás most már évek óta, akár Donald Trump által, akár a körülötte lévő emberek által, hogy az amerikai elit az elrugaszkodott az amerikai emberektől, az amerikai néptől, és már nem annak az érdekeit szolgálja, hanem globális érdekeket szolgál ki. Ez ismerős lehet akár a magyar retorikából is, igen, hogy itt valamilyen nemzetközi erők is, és a saját elefántcsonttornyukba zárkóztak be, és ennek az elitellenes harcnak a része az a háború, amit most konkrétan a Harvard ellen hirdettek ki, de tulajdonképpen ez nem csak a Harvardra vonatkozik, igen, hanem az összes egyetemre.
Kolumbia, bizony.
És érdemes említeni, hogy ez a Kolumbia Egyetemnél indult,
igen,
mert azzal volt Donald Trumpnak egy személyes üzleti konfliktusa, és már a 80-as években el akart adni nekik egy telket $400 millió, és mivel a Kolumbia azt nem volt hajlandó megfizetni, ezért akkor most 40 évvel később $400 millió állami forrást tettek el a Kolumbiától, de a Kolumbia behódolt a Trumpi követeléseknek. A Harvardra egyrészt
követelményeket
fogalmaztak meg. A bizonyos kompromisszumokat hajlandó lett volna tenni az egyetem, de olyan széles körben, tehát hogy az egyetem, hogy az állam beleszólalson abba, hogy kik a pálást az egyetemen, hogy milyen diákokat vehet föl.
Igen.
Hogy ki adjon részletes információkat a nemzetközi diákokról, erre nemet mondott az egyetem, és itt fajult el a konfliktus.
Igen, és ráadásul nem veszi tekintetbe azt sem, hogy most ő például olyan fogyasztó gyógyszert szed, amit többek között ilyen egyetemeken is kikutatnak, persze az egészségügyi intézményekben is, de végtelenül sok összefüggése van ennek, és ha már ilyen háttér információkról van szó, most elterjedt a bulvárlapokban az is, hogy állítólag azért ilyen dühös a Harvardra, mert a fiát nem vették föl, mire Melania kipattant és visszavágott, hogy nem is jelentkezett a fia Harvardra, szóval Baronról is szó van, itt nem tudjuk, hogy mennyire plegyka ez.
Arról lehet szó, hogy most, amikor az elit egyetemeket általában veszi célba, az a legerősebb jelkép, és az volt a remény, hogy mintha a Columbia megadta magát, valószínűleg, hogyha a Harvard is megadja Igen. magát, akkor az a többi elit egyetemnek is egy jel lesz arra, hogy változtatni kell egy csomó mindenen. De itt alapvetően az egyetem, itt olyan egyetemekről van szó, amik már részben több száz éve egyetemi szabadságot élveznek, és olyan intézkedéseket hoznak velük szemben, amik elég példátlanok most, ugye ami már megtörtént a Harvard esetében is, és más elit egyetemek esetében is, hogy elvontak nagyon sok állami kutatási forrást, amit említettél. Tehát, hogy a rengeteg akár egészségügyi, orvosi kutatás folyik ezeken az egyetemeken, akár technológiai kutatás, beleértve a haditechnológiai kutatást is folynak az egyetemeken. Ezeknek egy jelentős részét most beállították. Alapvetően az a gond Amerika szempontjából, hogy ezek az egyetemek, mint kutatóközpontok a világ élcsoportjába tartoznak, és nagyon jelentős részben ezek adják amerikai előnyét is a világgal szemben, hogy ott tudnak ilyen kutatásokat kifejleszteni, egyfelől, másfelől, hogy az egész világról érkeznek oda nagyon jó diákok, és nagyon jó tanárok is, és alapvetően az a háború, amit most az állam elkezdett, a Trump adminisztráció elkezdett a top egyetemek ellen, azok amerikai nemzetközi tekintélyét fogják elásni pont azon a területen, ami Amerikának az egyik legértékenyebb része a technológiai előnye.
Igen, és Amerikában él a világ leggazdagabb embere is, akkor ejtsünk szót arról is, hogy nagy fordulat állt be, azt mondta Elon Musk, hogy adjő, hát nem tudom, megszégyenülve vonul-e ki, de hát ugye sok mindent ráégettek, több százezer hivatalnokot, adminisztrációban dolgozott, bocsátott el, mindenkinek fölidéződik az a kép, amikor láncfűrésszel a kezében jelképesen mutatta, hogy ez kezdődik a takarékosság jegyében. És mi történt most Elon Musk-kal? Tönkretették a Teslát is.
Hát először is olyan ígéreteket tett, amik már az elejétől fogva nem voltak teljesíthetőek, tehát olyan megtakarításokat ígért az állam működésének a felülvizsgálatából, ami az első pillanattól fogva teljesen irreális volt. A másik, hogy ugye egy picit leegyszerűsítve azt mondta az elején, hogy hát nyilván egy ilyen nagy folyamatban lesznek hibák is, tehát ez az, amit az angol understatementnek hívnak, hogy nagyon-nagyon alulbecsülte azt, hogy milyen jellegű problémákat fog okozni a beleavatkozás az állam működésébe, tehát nagyon komoly fennakadások történtek az állami végrehajtásban, és ugye Elon Musk önmagában nem tudott embereket elbocsátani, tehát ez ő javaslatokat tett, és erre a minisztériumoknak kellett rábólintani, és itt nagyon komoly belső feszültségek lettek is a kormányzaton belül, mert voltak ugye miniszterek, akik bár mindenki most már a kormányban 100%-ig lojális Donald Trumphoz, de azt nem tudta elengedni teljesen, hogy a minisztérium a működését leállítsák, vagy ilyen szinten gátolja a Musk művelete. Voltak ilyen belső konfliktusok is, hogy nem engedték őt végrehajtani a programját teljesen, voltak, hogy komoly hibák csúsztak a program, amit ő próbált elbagatelizálni, de amikor olyan embereket bocsátottak el, például akikre alapvetően, akik kulcsfontosságúak voltak egy adott hivatal működésében, az komoly fennakadásokat okozott, volt, hogy tévesen töröltek el programokat, amikre szükség volt, és hogy messze nem érték el a megtakarítások azt a szintet, amit ígért a csapata, és közben, ahogy említett, egy nagyon komoly politikai támadás nyomás alatt is volt, különböző akár az ellenzék oldaláról, de részben még a republikánus párton belül is, ahol például azért haragszik rá a szélsőjobb oldal, mert nem elég bevándorlás ellenes, például a high-tech bevándorlókat szereti, akik programozni tudnak, és a saját vállalkozása is nyomás alá kerültek, tehát hogy ez egy valószínűleg ezek a nagyon erőteljes ígéretek, és ezek a nagyon vagány vállások az elején, ezek túl magasra tették a létszette az elvárásokat az a kapcsolatban, hogy mit tud teljesíteni, egy picit terényebben indul el, kicsit kevesebbet ígér, és egy picit kevésbé megosztó üzenetekkel, lózungokkal megy neki, akkor lehet, hogy nem lett volna olyan politikai feszültség abból, amit csinál, de most úgy látszik, akár a saját üzleti érdekei miatt, akár a belső feszültségek miatt, akár a külső nyomás miatt elege lett egyelőre.
Hát igen, a Teslát is fel kell pofozni, mert hát emlékszünk a autókat felgyújtó jelenetekre, amelyek mindennaposak, meg a tüntetések és sajnos gyűlölet vette őt.
A forgalom, nagyon súlyosan vesztett piaci részesedést elsősorban Európában, és ez nem csak a termékei árami miatt van, hanem ennek egy nagyon komoly része az, hogy Európában a legtöbb országban már nem akarnak úgy Teslát venni, mint korábban, mint ezelőtt.
Igen, és az is nagyon meglepett engem, hogy már szembe is fordult Donald Trump-al, mert merte bírálni, hogy tulajdonképpen ez a gyönyörű, szép törvény, ahogy Donald Trump nevezi ugye ezt az adókedvezményes törvényét, amit a kongresszusban elfogadtak, hogy hiába igyekezett kurtítani és pénzt megtakarítani a kormánynak, mintha az elnök ezt nem is vette volna tudomásul, mert más törvény ment át, mint ahogy tervezték.
Hát egy törvény soha nem tud teljesen az lenni, mint amit terveznek. Ugye az is tehát ennek az egész problematikának az egy része, hogy a nagyon sok fronton indított el Donald Trump támadást, mondjuk azt korábbi politikai működéssel szemben. Itt lehet utalni a nemzetközi kapcsolatokra, a hagyományos szövetségi kapcsolatokat lényegében felmondta egy szövetséges Dániát, NATO szövetségest ugye implicíten azzal fenyeget, hogy akár háborúval is elvehetik a területét ennek az országnak, tehát teljes átalakítás az amerikaiaknak minden fronton, az nem volt reális, hogy nem lesz olyan, ami belül, a táboron belül feszültséget okoz, így vannak olyan kérdések, az egyik legfontosabb kérdés, ami a republikánus táboron belül is megosztottságot okoz, az az államadósság, mert a hagyományosan a republikánus párt élesen elutasítja azt, hogy növekedjen az államadósság, tehát nagyjából minden olyat, ami bevételkiesést okoz, azt ellensúlyozni kellene valamilyen plusz bevétellel, vagy radikálisan csökkenteni kellene a kiadásokat, és most a jelenlegi törvénycsomag ugyan jelentősen csökkenti a kiadásokat, főleg szociálisan érzékeny területen, ezzel még elégedettek a republikánus politikusok, de egyúttal az adócsökkentések mértéke, amik most a leggazdagabbaknál fognak lecsapódni, azok olyan mértékben hiánynövelők, hogy ezt nem biztos, hogy ellensúlyozni tudják. Tehát nem biztos, hogy tehát nem lesz egy egyensúly, és a kiadásokban és a bevételekben, és a hosszú távú remény most az, amit egyébként klasszikusan a úgymond baloldali közgazdászoktól lehetett hallani, hogy majd Amerika növekedéssel kinövi azt, hogy emelkedik az államadóság, de ezzel kapcsolatban sokan szkeptikusak.
Győri Gábor, a Policy Solution Amerika szakértője, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, hogy jöttem.
Eurozóna.
A vonalban pedig Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet Németországgal foglalkozó szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt szeretnénk önnel egy kicsit megtárgyalni, hogy mi történt Zelenszkij látogatása alkalmával, amikor is hát óriási megállapodások, egyezmények köttettek, születtek az új kancellárral, Friedrich Merzel.
Igen, ugye ha megnézzük, hogy milyen elvárások voltak előzetesen ezzel a találkozóval kapcsolatban, akkor a legtöbben azt mondtatták, hogy hát ha most jelenti be Friedrich Merz, hogy akkor innentől azokat a bizonyos nagy hatótávolságú Taurus rakétákat Ukrajnának átadhatja. Előzetesen volt egy olyan kommentje, hogy felold minden olyan limitációt, hogy német fegyverekkel orosz területre nem lehetett lőni. Ez nem történt meg, cserébe viszont megtörtént az, és ez volt az egyik legfontosabb, hogy egy olyan egyezmény köt Merz Zelenszkijvel, hogy a németek belesegítenek az ukránoknak a saját gyártású,
igen,
nagyobb hatótávolságú rakétáik elkészítésébe. Erre adnak pénzt, erre adnak szakértőket, és igazából ez abba a támogatási modellbe illeszkedik bele, hogy az ukránoknak lehet, hogy jobb is, hogyha a saját iparukat ilyen szempontból fejlesztik, de ahhoz a pénzt az európaiaktól, például a németektől kapják meg.
Igen, az embernek olyan érzése támadt, látva itt a béketárgyalásos forgatókönyveket, illetve ami már lezajlott a szemünk előtt, az úgymond sikertelen tárgyalásokat, amelyeket ugye Trump elnök próbált tető alá hozni, és nagyon úgy néz ki, hogy Trump ugye most kifordul ebből a menetből, vagy legalábbis hanyagolni látszik itt a béketárgyalásokat, szóval minthogyha Zelenszkij elveszített volna egy támogatót Trump személyében, viszont nyert egy nagyon erőset Friedrich Merz személyében, ami azt is jelenti, hogy az eddig is egyik legmodernebbnek számító ukrán hadsereg még erősebb, még korszerűbb lesz. Azt hiszem, ez Európának is nagyon jó.
Hát, hogyha azt veszük és azt gondoljuk, mint az európai vezetők, hogy Ukrajna ugye bővebb Európát is megvédi az orosz agressziótól, akkor valóban, bár én azért ahhoz, amit mondott, hozzátenném, hogy ebből az egyenletből az Amerikai Egyesült Államok nem vonható ki, ezt maga Friedrich Merz is így gondolja, hogy most a bővebb európai stratégia az, mert egyébként ők is tudják, hogy, illetve máshogy fogalmazok, mivel szerintük Putyin nem hajlandó békére, végsősorban nem akar békét, ezért hozzá akarják Trumpot kötni magukhoz, az európai érdekekhez, és elhitetni vele, mert a béke egyetlen akadályozója az egyébként Putyin. És ugye ez azért fontos nekik, mert bármilyen az orosz-ukrán konfliktus rendezéséhez Amerika tényleg kihagyhatatlan. És ilyen szempontból hiába kap egy nagyon erős támogatót Friedrich Merz személyében Ukrajna, Friedrich Merznek a végső célja az lesz, hogy garanciákat és a hasonló támogatásokat továbbra is az Amerikai Egyesült Államok adja.
Igen, vagy hát a NATO. Igen, erről a sajtótájékoztatón is szó volt, és valahogy úgy fogalmazott Merz, hogy valós következményei lesznek annak, hogyha ugye például a Kreml nem ül le tárgyalni, már pedig ha jól olvasni, vagy több helyen olvastam már, és ha hinni lehet ezeknek a híreknek, június 2-ára azért terveznek már egy isztambuli találkozót, ami feltehetően úgy változatlanul három oldalú lenne, illetve ilyen még nem is volt.
Hát ugye az isztambuli találkozó, az én is olvastam a híreket, az orosz részre megint alacsony szinten fog zajlani, tehát a küldöttség az nem Putyin, meg még nem is Lavrov, és ezek a béketárgyalások azért most eléggé mondhatni pingpongozás, tehát mindkettő fél el akarja hitetni Trumppal, hogy ő igazából nyitott a békére, de a másik fél nem. Ugye azért mondom, hogy Merznek is most a legfontosabb feladata az, hogy azt hitesse el Trumppal, hogy ők benne vannak a békében, de Putyin nem. Isztambuli találkozó ezen nem fog változtatni. Tehát ez igazából a kommunikációval folyik most szerintem.
Merz személyében erős Európát látunk szerintem kiemelkedni a NATO-ból. Mindenképpen előnyez Ukrajnának és előnyez Európának abból a szempontból, hogy hát ha Magyarországot ide tesszük, sajnos akkor itt megint élesedni fog a konfliktus. Hogy látja, hogy milyen dinamikája lesz majd ennek az újabb erősödő Európai Unión belül erősödő német szerepnek a magyar kormány és intézkedései tekintetében?
Ha összességében a német szerepet nézzük, akkor mondjuk hatalmas nagy különbség lesz Merkelhez képest, hogy úgy tűnik, hogy Merz az vezetni akarja Európát. Jó kérdés, hogy mennyire tud tényleg valós lépéseket tenni ennek az irányába, hiszen mindenben meg kell egyezni majd a koalíciós partnerével, a szociáldemokratákkal is, és ugye az előző jelzőlámpa koalíciós kormány alatt nagy probléma volt, hogy mivel semmiben nem értettek egyet, ez ugye semmiben nem tudtak döntést hozni, és a német szavazat, ahogy ezt mondták, az folyamatosan az volt, hogy nem foglaltak állást. Ha áttérünk a magyar-német jövőbeli kapcsolatokra politikai oldalról, akkor igen, itt várható a konfliktusok, ugye benne is van a koalíciós egyezményben, azt hiszem úgy fogalmaznak, hogy sokkal következetesebben akarják például a jogállamisági eljárásokat alkalmazni, és ugye erről a sajtó is cikkezett, de azt itt fontos elmondani, hogy egyrésztről itt már az előző kormány koalíciós egyezményében is volt egy hasonló passzus, és úgy túl sok mindent azért nem csinálnak, másrészt ez egy viszonylag gyenge nyelvezettel íródott, tehát nem azt mondják, hogy ezt fogjuk csinálni, de egyébként Magyarország nincs is növén nevezve, hanem csak tipikusan ez a támogatjuk a európai jogállamisági eljárásokat. Három, ugye a új német külügyminiszternek Johann Wadefúnak több interjúja is volt, és az egyikben kérdezték arról, hogy na akkor milyen lesz Magyarországgal a jövőbeli viszony, és ő akkor ott úgy fogalmazott, hogy mindenképpen először dialógus, és aztán meglátjuk. Tehát
vannak biztató
jelek. Különbségek a két kormány között, de azt nem tudom mondani, hogy egyből valami csata lenne közöttük.
Igen, de azért fölmerül a kérdés, hogy vajon ez hogy hat a mi kereskedelmünkre, az autóiparra, gyártásra, eladásra. Nem nagyon biztató előjelek ezek. Vagy lehet szeparáltan kezelni ezeket a kérdéseket, a politikát meg a kereskedelmet külön egymástól elválasztva?
Igen, lehet és kell, és teljesen más a logikája a gazdasági szereplőknek, mint a politikai szereplőknek. Gazdasági szereplőknek általában gazdasági környezet kiszámíthatósága kell. Na most persze vitatkozhatunk erről, hogy milyen mértékben látják ezt, vagy nem. A én információm szerint a német gazdasági szereplőknek kereskedelmi oldalról különböző befektetés szempontjával Magyarországgal nincs semmi baja, sőt nagyon szeretik.
Miért változott meg ilyen radikálisan Olaf Scholzhoz képest a mostani kancellár, hogy mondjam, engedékenyebb Ukrajna politikája? Mi lehet ennek a hátterében, belpolitika, vagy itt az uniós szerepvállalás?
Scholz kicsit, és illetve az egész szociáldemokrata párt úgy állt a háborúhoz, mint Biden, abból a szempontból, hogy volt egy eszkalációs menedzsmentük, amivel azt akarták, hogy fokozatosan építsék fel a támogatásokat, hogy ne legyen egy nagyobb veszély annak, hogy mondjuk Oroszország és a NATO között kitör a háború. Egyébként ez az oka annak is, hogy nem támogatják a szociáldemokraták a Taurus rakéták küldését, és emiatt mert se fog tudni küldeni, mert úgy érzik, hogy azzal, hogyha azokat küldik, és egyébként azokhoz adott esetben német katonák is kellenek, akik nagyon komplex rendszert működtetik, olyan szinten eszkalálnának, hogy attól félnek, hogy Németország akár bele is sodródhat a háborúba. Uh-huh. És akkor a különbség az lényegében az, hogy Merz nem hiszi így. Tehát ő nem annyira hisz ebbe az eszkalációs menedzsmentben, illetve alapból egy érzelmesebb, spontánabb politikusról van szó, akit mondjuk sokkal direktebben érint, ha azt látja, hogy éppen a legnagyobb drontámadást hajtották végre az oroszok civil lakosság ellen a háború kezdete óta. Ő erre máshogy reagál, máshogy néz rá, ezért is támogatja sokkal erősebben, illetve kommunikációban sokkal erősebben Ukrajnát.
De ez valószínűleg egyébként karakter, egyéni jellem kérdése is, egy nagyon határozott karakám ember.
Igen, igen, valóban, és ezt értettem azzal, amikor azt mondtam, hogy kicsit érzelmesebb.
És ha már a béketárgyalások, vajon ő, és mondjuk Németország mennyire tudja elfogadni azokat az orosz feltételeket, amelyek akár egy tűzszünet, legalább annak a tűzszünetnek a kiharcolásához is vezethetnek. Tehát jelesül azt, hogy nem lesz NATO tag Ukrajna, nem lesz uniós tag, és ugye a területek pedig maradjanak azoknál, akiknél éppen most vannak.
Sorban megyek, akkor nyugati oldalról vagy német oldalról azok a követelések lesznek elfogadhatatlanok, amire vagy ígéretet tettek, ugye van egy ígéret Ukrajna NATO tagságára még régebbről, vagy pedig teljesen lebontják azt a liberális világrendet, ahol ez a szabályalapú rendszer működik. Ha arról van szó, hogy Ukrajna mondjuk ne legyen az EU tagja, az más. Hozzáteszem, azért vannak olyan vélemények, hogy az oroszok nem bánnák, hogyha Ukrajna EU tag lenne, mert azt gondolják, hogy attól egész Európa meggyengülne a különböző belépésből adódó problémák miatt, illetve az, hogy befagyasztják a konfliktust, tehát megint egy befagyasztott konfliktus lesz belőle. Egyrészt az már megtörtént, ugye 2014 után. Úgymond az már realitás kérdése, hogy ha nem lehet kitolni az oroszokat az ukrán határok mögé, akkor el kell fogadni, hogy sajnos megint befagyasztott konfliktus lesz, illetve hát nem akarják elfogadni, de valószínűleg erre már, főleg arról van szó, hogy a 30 napos tűzszünetet szeretnék mercék, el fogják fogadni.
Uh-huh. Ehhez képest ugye létrejött a Coalition of the Willing, van, aki...
Hajlandóak koalíciója.
Hogy mondta?
Hajlandóak koalíciója.
Igen, valaki már önkéntest is hallottam, hogy önkéntesek koalíciója. Minden esetre ugye az akarat erő benne van ebben a kifejezésben, és ebben Németország milyen szerepet játszik a jelen pillanatban? Hogy látja? Egy kicsit, mintha most csend lenne egyébként a koalíció körül.
Igen, ugye a hajlandóak koalíciójában az elejétől fogva fölmerült ez a kérdés, hogy békefenntartókat kéne küldeni Ukrajnába. Először volt egy olyan ötlet, hogy jó, akkor végig a befagyasztott háború zónájára katonák, ez nem volt reális, mert akkor több százezer kellett volna Európa különböző országaiból. Aztán felmerült az, hogy jó, akkor valahogy a háttérben támogató feladatokat végezzenek a katonák, de deterrensnek ott legyenek. Az olyan 40 000-50 000 katonát jelentett volna, és most azért van nagyobb csönd, mert hogyha megnézi a különböző közvéleménykutatásokat az ember, hogy mennyire támogatnák a békefenntartók küldését a különböző európai országokban, akkor azt látja, hogy nem igen. Hogyha Németországot nézzük meg, akkor ha jól tudom, akkor körülbelül 45% azt mondja, hogy nem, tehát nem támogatja a békefenntartók küldését, és akkor a maradék meg megoszlik a között, hogy igen, vagy nem tudja. De ugye ha mondjuk azt mondjuk, hogy 25% az, hogy igen, és 45% az, hogy nem, akkor az csak arra jön ki a végén, hogy ez egy túl kényes kérdés, amiben nem valószínű, hogy bele fognak menni, és akkor visszacsatolok ahhoz, amit előzőleg mondtam, ezért látják tényleg azt a realitást Friedrich Merz is, és az európai vezetők is, hogy Amerika ebből az egyenletből egyszerűen nem vonható ki.
Hát nem vonható ki, de nagyon úgy néz ki, hogy ki akar farolni Donald Trump és Kínára koncentrálni.
Igen, de ha megnézi az ember, hogy Trump kommunikációja milyen, jó, valóban, tehát
más tesz, igen, ebben tényleg van, igen, ez így van.
Viszont az, hogy elkezd fenyegetőzni, vagy ő, vagy valaki más, hogy akkor most kifarol, az még nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor tényleg kifarol, hanem hogy nyomást helyez arra, hogy történjen valami, mert ha nem történik valami, nem haladunk egy picit tovább, akkor kilépünk.
Igen.
Egyébként tipikusan ez volt a kicsit másik téma, csak túl jó példa ez az 50%-os vám, hogy ez nem azért mondtam, mert tényleg 50%-os vámot akar, ugye gyorsan vissza is vonta az európai felé, hanem azért, mert úgy gondolta, hogy túl lassúak a tárgyalások.
Igen. Hát legyen így, legyen ilyen optimista ennek a beszélgetésnek a vége, hogy mégiscsak tető alá hoznak egy fegyverszünetet, nem utóbb, hanem inkább előbb.
Putin is kell majd hozzá, ez a fő kihívás.
Hát ez az, hogy
számára.
Igen, megint oda lyukadunk ki, hogy Putin átnéz Trump feje fölött, és figyelhány az egészre, nekem nagyon úgy tűnik, mert az ő stratégiai érdekei nem egyeznek sehogy sem.
Igen, és talán még egy mondat, ha időbe beleférünk, volt egy olyan mondat a Mersznek, és ezzel én is egyetértek, hogy általában a háborúknak akkor van vége, hogyha egyik vagy másik fél kifárad. És ő úgy látja, hogy ez még nem történt meg, úgy látja, és valószínűleg jogosan úgy látja, hogy Putyinnak érdeke még a háború folytatása, és ehhez képes kell neki is kommunikálnia.
Hát szerintem mi már azt látjuk, hogy ő fárad ebben a háborúban, ő nyilván ezt nem akarja látni, de igen, meglátjuk. Köszönöm szépen Stefán Csabának, a Magyar Külügyi Intézet Németországgal foglalkozó szakértőjének a beszélgetést.
Én köszönöm.
Eurozóna.
Tehát Pétert üdvözlöm a vonalban, a Bécsi-Duna Régió és Közép-Európa Intézet tudományos munkatársát.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én hallgatókat.
Jó napot kívánok. Nagyon forró napokat él át az Európai Unióban Bóka János is, meg így vele izgulunk, vagy ellene izgulunk, nem tudom, hogy fogalmazzam. Az Európai Unióban, Brüsszelben kedden ugye meghallgatás volt, ahol hát kemény kérdéseket szegeztek Bóka Jánosnak, aki az európai, Magyarország EU ügyi minisztere, és hát ugye a szóban fogó kérdés még mindig, most már 2018 óta a hetes cikkelyes eljárás, amit most súlyosbított ez az úgynevezett átláthatósági törvény, meg hát továbbra is a gyermekvédelmi törvénytervezet, illetve az, hogy a rendőrség egy mostani vasárnapi tüntetést ismét betiltott, ez a Pride-dal összefüggésben egy úgymond felkészítő tüntetés lett volna. Hogy néz ki most ez a Bóka János féle magyarázat, mi szerint például az átláthatósági törvényre ugye azt mondta, hogy hát az egyéni képviselői indítvány, a kormánynak gyakorlatilag semmi köze hozzá, és nincs abban a helyzetben, hogy visszavonja ezt a törvényjavaslatot.
Hát valóban ők megpróbálnak ezzel a formájogi érvel élni, hogy a parlament az úgymond ebben az esetben is szuverén, hát a kormány nem tudja megakadályozni, hogy a parlament milyen törvényt hoz meg. Ugye jelenleg még ez a törvény nincs elfogadva, de azt is, hogyha elfogadják, akkor Magyarországgal szemben megerősítetnek a szankciók, és ugye nem az a kérdés, hogy a kormány fogadja el az adott törvényt, mert hát értelemszerűen nem a kormány hozza a törvényeket, hanem hogy van egy ilyen törvény. Tehát ebben az értelemben az, hogy ez képviselő indítványra lesz elfogadva, az mindegy, mert végső soron minden törvényt a parlament hoz. Ebben az esetben, hogyha ezt az érvelést elfogadna az Európai Unió, akkor azt jelenteni, hogy semmi en esetben egy kormányt nem szankcionálhatna, mert a törvényeket úgyis mindig a parlamentek hozzák. Tehát éppen ezért ugye nem egy kormány van szankcionálva, hanem az ország, most persze az a kormányt jelenti, de attól függően, hogy milyen törvények vannak hatályban.
Szóval akkor nem lehet átejteni Brüsszelt, ugye? Nagyon úgy néz ki.
Hát legalábbis ezzel az érvéssel biztos, hogy nem, mert az összes többi törvény, ami miatt már korábban ugye a hetes cikkes eljárás elindult, azokat is a parlament hozta, és ebben az értelemben teljesen mindegy, hogy ezt a törvényt a kormány nyújtja be vagy sem, mert Brüsszel kérésének is mondjuk, hogy az adott törvényeket helyezzék hatályon kívül is, csak a parlament tudna megfelelni. Tehát ilyen értelemben valóban a kormány tárgyalhat Brüsszellel, de a parlamentnél van a lehetőség, hogy törvényt hozzon és törvényt hatályon kívül helyezzen. Értelemszerűen egy kormány nem bújhat el a mögé, pláne, hogyha eleve többség van a parlamentben, hogy neki semmi köze nincs a parlamenti munkához.
Igen, hozhat-e fordulatot az a törekvés, amit hallottunk, hogy Michael McGrath, a jogállamiságért felelős uniós biztos, határozottan kijelentette, hogy ő mindent elkövet, hogy ne léphessen hatályba ez a törvény. Vagy ha esetleg hatályba lép, akkor előbb-utóbb meg is szűnhessen. Mit tud tenni ő?
Hát ugye, mint a hetes cikkes eljárás, ezt lehet kibővíteni, ugye ez egy nagyon hosszú ideje húzódó eljárás, és azért nehézkes itt eredményre jutni, mert ugye ide egy hangúság kell. Most persze nem Magyarországot beleszámítva, ide éppen ugye Orbán ezért bízik Szlovákiában, vagy talán ugye ezért bízott ugye korábban a Romániában is az ő szövetségese kerül hatalomra, mert ha nincs egy hangúság, akkor ezt a hetes cikkes eljárást folytatni lehet, de nem lehet eredményre vinni, tehát ezért nehéz. Én úgy gondolom, hogy itt is, hogyha ez az átláthatósági törvény megszületik, akkor inkább a sokkal hatásosabb pénzügyi szankciók merülhetnek föl, tehát hogy ezeket meghosszabbítják, vagy akár további pénzekre is kiterjesztik.
Igen, ez ma ismét hír nálunk, hogy úgy néz ki, hogy a felzárkózási alapok pénzei biztos nem csúsznak a kormány zsebébe, ami egyrészt jó, másrészt nem jó, tehát sírjunk, vagy egyik szemem sír a másik nevet.
De az biztos, hogy ezzel lehet jobban nyomást gyakorolni, tehát az látható, hogy, hogy Orbánék nem szoktak meghatódni attól, hogy az EU-ban milyen jogi eljárások indulnak velük szemben, hiszen azt ők is tudják, hogy ezek nagyon hosszú eljárások, és végén jogi szankciók vannak. Valóban egy hetes cikkelyes eljárás vezethet oda, hogy minden szavazati jogát elveszti az adott tagállam az unión belül, de az igazi, ami Orbánéknak fájhat, az valóban a pénzügyi szankció, és nem az, hogy van-e szavazati joguk, vagy sem. És mondom, ez a hetes cikkelyes eljárás, ez egy nagyon hosszadalmas eljárás, ez már régóta tart Magyarországgal szemben, és eddig se jutottak eredményre. Most ezt az átláthatósági törvényt hozzá lehet csapni még egy indokként, ez nem fogja fölgyorsítani azért.
Igen, de még Szlovákiát említette, de mindig ilyen elrettentő, visszatartó erőnek tűnik, de ha úgy veszük, mindig megszavazta a közös akaratot eddig. Tehát még billenhet a mérleg nyelve, nem?
Hát legalábbis, hogy Oroszország kapcsán igen, mindig megszavazta, tehát ott nem táncolt ki. Ebben a hetes cikkes eljárásban elképzelhető, hogy ott kitáncolna. Már csak azért is, mert ugye Friedrich Merz német kancellár belebegtette, hogy Szlovákiával szemben is elképzelhetők szankciók. Tehát úgymond Szlovákia tehet szívességet Magyarországnak, hogy más esetben meg Magyarország tegyen szívességet Szlovákiának. Tehát itt Szlovákia az akadékoskodhat. Az valóban, hogy az Oroszországhoz való viszonyban ott eddig nem akadékoskodtak, tehát megszavaztak minden szankciót.
A másik törvény, ami ugye napirendre került, az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, hát amit ugye pedofilnak meg sok mindennek is neveznek, és ugye ennek kapcsán az Euraktív megszellőztetett egy hírt. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ön ezt, önhöz ez hogy jutott el, miszerint felszólította a biztosokat, hogy ne menjenek, ne jöjjenek majd június 28-án Magyarországra a betiltott, de mégis megtartandó Pride menetre, hogy ne provokálják Orbán Viktort, és ne adjanak a szájába aztán olyan mondatokat, hogy megint elveri a port az Európai Unión. Most ugye aztán rögtön cáfolták ezt, de én még máig nem látom, hogy mi történt itt. Ön?
Hát pontosan, hogy én sem látok bele a bizottság belső munkájába. Az biztos, hogy taktikailag ez a felszólítás az érthető, hiszen ugye, hogy ezt ugye Magyar Péternél lehet látni, hogy az érthető, hogy a kormányt belpolitikában, belföldön nem ilyen szimbolikus ügyekkel lehet ugye megverni. Tehát az embereket többségében nem az érdekli, hogy van-e melegpárti felvonulás, vagy sem, vagy alkotmányossági kérdések. És ezért Orbánnak viszont nagyon jól jön, hogyha ő fel tudná mutatni, hogy lám, egyrészt a külföldi beavatkozás, hiszen itt van az egész Európai Bizottság, másrészt pedig tessék ilyen, számunkra, magyar emberek számára lényegtelen kérdésekben akarják előírni nekünk, hogy mit csináljunk. Tehát Orbán el tudná...
Igen, el tudná bábozni, hogy tulajdonképpen...
Orbán el tudná vinni az egész vitát egy olyan irányba, amit ő könnyen meg tud nyerni. És ez látható, hogy Magyar Péter is belpolitikában ezért nem áll bele annyira ebbe az ügyekbe, és véletlenül von der Leyen felismerte, hogy esetleg helyes, ha az Európai Bizottság se úgy jelenik meg Magyarországon, mint amely be tud avatkozni. Egyébként volt egy másik ügy is, ugye Jámbor András országgyűlési képviselő nemrég levelet írt Ilária Szalisznak, ennek a valóban egyébként sok tekintetben problematikus hátterű, most már az Európai Parlamentben ülő olasz szélső baloldali képviselőnőnek, hogy ő se jöjjön a Pride-ra, mert akkor megint még őt is, ugye...
Ez sérül az ellenzék ügye, igen, ahogy fogalmazott.
Rá lehet húzni az ellenzékre, hogy hát akkor itt már baloldali, úgymond Fidesz szóhasznát élve terroristák is érkeznek. Miért támogatni az ellenzéket.
Az Ilária Szalisznak tényleg olyan híre van?
Hát ugye ő az olasz szélső baloldal jelöltjeként jutott be az Európai Parlamentbe, és az ő ismertségét Olaszországban csak ez a Magyarország ügye dobta meg, tehát előtte senki nem tudta, hogy ő kicsoda, ő Észak-Olaszországban ilyen szélső baloldali házfoglalásokba vett részt, de teljesen ismeretlen volt a neve. Az, hogy ő Magyarországon ugye börtönben volt, ezzel egy bizonyos körök számára, ő valóban egyfajta egy antifasiszta ős, akit bebörtönöztek, így jelent meg, és ezzel be tudott jutni az Európai Parlamentbe. De valóban a háttere azért sok tekintetben problematikus, még az olasz szélső baloldalon belül is felvetették, hogy neki vannak például ingatlan ügyei az elfoglalt házak kapcsán, vagy önmagában lehet, hogy tényleg antifasizmusnak tartja, hogy embereket megverjen, de hát azért vannak, akik az olasz szélső baloldalon is azt mondják, hogy nácikkal szemben sem mondjuk viperával kell föllépni, hanem más módon. Tehát ilyen értelemben valóban ő azért Olaszországban is egy vitatott személyiség, és Magyarországon meg aztán különösképpen rá lehetne húzni az ellenzékre, hogy lám, ilyen verekedős gonoszkommunisták jönnek segíteni az ellenzékre.
Rossz tükröt tartana, igen. De viszont még visszatérve arra, hogyha mégsem jönnének el a bizottság egyes tagjai, vagy akár közösen eljönnének, azért az nem esne jól az ellenzéknek sem, meg azt hiszem mindannyiunknak, hogy azért a gyülekezési jogról és annak betiltásáról is valahol szó van ebben a törvényben, vagy leginkább erről van szó, ugye keddenként ezért tüntet Hatházi Ákos is. Tehát ez hát nem
valóban,
veszi ki.
Valóban ez az ellenzék számára fontos lenne szerintem, hogy kicsit átkeretezze az ügyet, hogy Orbán nagyon ügyesen, ahogy ugye a melegellenes törvényből csinálta egy gyermekvédelmi törvényt, mint hogyha csak a pedofília ellen lépne föl. Most is ugye úgy néz ki, mint hogyha ő csak a gonosz meleg propaganda ellen lépne föl, mondjuk persze ez is problematikus, mit jelent, hogy meleg propaganda, de hát épp, hogy nem csak erről van szó, hanem ön is mondja, hogy itt gyakorlatilag a gyülekezési jogot érinteni ez a törvény. Tehát, hogyha az ellenzéknek sikerül ezt úgy átkeretezni, hogy ők nem itt mindenféle identitáspolitikai szűk kisebbségeket érintő témákba mennek bele, hanem itt minden magyar gyülekezés jogát védik, akkor az valóban ez egy nyerhetőbb ügy. De én úgy gondolom, az Európai Bizottság részéről szerintem nem a szimbolikus gesztusok a fontosak, hogy most ide jönnek-e Budapestre és együtt vonulnak, hanem szerintem effektív szankciókat kell bevezetni. Na most a hetes cikkes eljárás az egy olyan, amit láttunk, hogy sokra nem megy vele az Európai Unió, és szerintem Orbán már annyira elengedte ezt az ügyet, hogy számára még egy elítélés a hetes cikke értelmében se lenne egy akkora katasztrófa, hanem ami látszik, hogy a rendszert azért nagyon földfözveri, az akkor a gazdasági szankciók, hiszen emiatt van Magyarország gazdaságilag rossz helyzetben, emiatt ugye az emberek életszínvonal is csökken, és ez az, ami igazából a Fidesz népszerűségét is csökkenti.
Igen, de hát erre Orbánnak megint van válasza, hogy ó, van nekünk kitől fölvenni hitelt, nézzük a keleti barátainkat, nézzünk, kacsingassunk ki kicsit keletre. Tehát ez ebben benne van a veszélye annak is, hogy akkor agyőt mondok az Európai Uniónak, vagy azért ez már túl messzire menne ez a...
Ez a veszélyben nem van, de mondjuk azért egyelőre nem látható az, hogy Kína hihetetlen módon pótolná a kiesett Európai Uniós támogatásokat.
Csak ő mondjuk ezzel érvel, igen, és mindent el tud hitetni a lakossággal, a szavazóival.
Meg aztán ráadásul a kínai hitel az nem ugyanaz, mint egy Európai Uniós segély, tehát a kínaiak azért nem megyük, nem egy vörös keret, tehát ők azért megkérnék annak az árát, és számos ország ment ebbe már tönkre, tehát mondjuk Montenegro mind a mai napig nyögi, hogy ők kínai hitelt vettek föl, vagy afrikai országokban is meg lehet látni, hogy hova vezet az, hogyha a kínaiak megjelennek segítőkézgyanán. De szerintem Orbán lehet, hogy Huxit felé is elviszi az ügyet, hogyha úgy érzi, hogy az EU-tól már úgyse kap pénzt, és Orbánnak értelemszerűen az EU csak mint pénzcsap fontos, más szempontból ő nem tart semmit az euról, de hogyha ez a helyzet úgymond radikalizálódik, kiélesedik, akkor lehet, hogy a választók számára is világosabbá válik, hogy mi a tét. Tehát itt a tét akár már valóban az, hogy Orbán kivezeti az unióból az országot, vagy sem. És azt meg azért tudjuk, hogy még a Fidesz szavazók többsége sem akar kilépni az unióból.
Ez így van, ugye azért egy 70-80%-os lakossági támogatást tud maga mögött az uniós tagságunk, csak ugye az a félő, mint ahogy elhitette az emberekkel 2022-ben, hogy ugye az ukrán frontra fogja az ellenzék kivinni a mi fiainkat, úgy tűnik, hogy sok mindent el tud hitetni a lakossággal.
Ez is a propagandával sok mindent lehet, de ugye azért szerintem egy kicsit más kérdés, hogy az ukrán kérdésben ott a magyar társadalom szolidaritás hiánya mutatkozik meg szerintem leginkább.
De hát ez is miattuk van, nem? A kormány propaganda miatt.
Persze, csak hogy szerintem egyszerűbb egy propagandát alkalmazni, amikor az embereknek azt sugalljuk, hogy ne legyél szolidáris a megtámadott országgal. Hogyha az emberek úgymond rossz ösztöneire adtunk, akkor ez sikeres lehet. Az Európai Uniós tagság kapcsán viszont a magyaroknak akár szeretik az EU-t, akár nem, még a Fidesz szavazók is látják, hogy ez nekik megéri. Hogy ez, tehát ott nagyon nehéz, hogy mi lenne az a rossz ösztön, amire a kormány propagandának hatni kellene. Persze nekem sincsnek illúzióm, hogy mindent el lehet hitetni az emberekkel, de talán nehezebb, mert itt nem arról van szó, hogy az emberek jelenleg szolidárisak az EU-val, vagy bármilyen, nagyon sokan nem valami nagy eszmei alapból támogatják az EU-t, hanem egyszerűen látják, hogy szabadon tudnak utazni, munkát vállalni, és valamennyi támogatás azért még mindig jön. Tehát itt azért nehezebb lenne a Fidesznek elhitetni, hogy ez borzalom, hogy az EU-nak a tagjai vagyunk. Egy megtámadott ország esetében elég az emberek szolidaritás hiányára hatni és azt felerősíteni. Tehát ezért szerintem az Orbánéknak azért egy huxitot miközben biztos, hogy akár előkészíthetik, azért nehezebb lenne megindokolni, de legalábbis, hogyha a helyzet odáig fajul, hogy ez világosan már fölmerül, akkor az viszont az ellenzék számára is egy lehetőséget teremt, hogy akkor egyértelműen tudják mutatni, hogy itt mi is a tét, hogy itt a tét már tényleg nem az, hogy lesz-e Pride felvonulás vagy sem, tehát olyan ügyek, ahol esetleg nem az egész társadalom érzi magát bevonódva, hanem itt most már a tét az, hogy Magyarország végleg elhagyja az Európai Uniót vagy sem.
És ráadásul ezt az unió ellenes retorikát most megerősítette ezen a CPAC rendezvényen, ugye, ami az amerikai republikánusok, én úgy hívom ilyen toborzó kongresszus a világtábor szélesítésének a céljával, mert ugye képes volt kijelenteni azt, hogy az Európai Unió lábbal tiporja, illetve hogy Lengyelország tiporja lábbal az európai szabályt és az alkotmányos elveket. Tehát megint egy olyan fordulatot, ilyen 180 fokos fordulatot hajtott végre, és kifordítja a valós helyzetet a jogállamiságról.
Igen, mert de hát azért látható itt is, hogy azért nagyszövetségesek meg nincsenek, tehát Herbert Kickl Ausztriából ugye szintén tartott beszédet, de hát Kickl nem lett Ausztriában kancellár, és szerintem nem is lesz soha, mert az ő személye semmelyik másik párt számára nem lesz elfogadható partnerként. Németországból ott volt Alice Weidel, de hát látható, hogy ők is ki vannak rekesztve. Romániából az az elnök jelölt szónokolt, aki ugye mégsem nyerte meg a választásokat, ráadásul ugye a magyarok szavazatai miatt, vagy többek között amiatt nem nyerte meg. Tehát itt Orbán összegyűjtött olyan embereket maga köré, akiknek semmiféle hatalmuk otthon nincsen. Ugye az ő párt családjának, ezeknek a patriótáknak nincs is sehol miniszterelnökük, ez ugye ellentétes mondjuk a konzervatívok és reformerekkel, akik azért egy pár országban hatalma vannak, de ez az Orbáni teljesen szélsőséges társaság, ez minden országban, igazából Magyarországon kívül ellenzékben van. Valóban Robert Ficóval megpróbálnak kapcsolatot építeni, de hát Fico azért hivatalosan magát mindig baloldalinak tartja, tehát ő még mindig azért nem akar belépni ebbe a patriótákba. És amit lehet látni, hogy Orbán egyre durvábban fogalmaz, de szerintem ebben az esetben nem az erőnek a jele. A veszélyességnek mindenképpen a jele, tehát hogy egyre durvul az orbáni politika, retorika, és ennek valóban a vége akár veszélyes lehet Magyarországra, bármilyen értelemben, akár erőszak tekintetében is, de szerintem nem az erőnek a jele, hanem Orbán beszorítva érzi magát, és ezért beszél egyre durvábban.
Igen, és lehet, hogy azért, mert beszorítva érzi magát, ezért jelentette be azt, hogy gyakorlatilag kiállt nyíltan a nacionalista lengyel jelölt mögött, a Karol Navrocki mögött, ugye második forduló elő nézünk, Lengyelországban államfőválasztás lesz. Vajon ezt is elpuskázza, mint ahogy elpuskázta a román választásokat? Tehát mellélő?
Hát ugye van mindig ez a híres Orbán átok, hogy ő is, hogy Orbán legalábbis eddig azért valóban a magyar lelket, a magyar belpolitikát jól ismerte, láthatóan a külpolitikai téren ő nem szokott jól mozogni. Az, hogy ő Trumpot támogatta, az csak azért volt, mert a demokraták mögé mégse állhatott be.
Igen, ez az együtt benne
ki. És ezért az bejött. Na most a lengyeleknél ugyanez a helyzet, hogy mégsem állhatod a Donald Tusk mellé, hát akkor a másik jelöltet támogatja, de azért ott is még nagyon szoros a verseny, ráadásul pont erről a jelöltről, Navrockiról nagyon durva botrányok derülnek ki, tehát
nyilvánvalóan
ügyei,
lányok futtatása,
drogos múltja,
igen,
hányok futtatása.
Tehát, és el is ítélték.
Ugye hivatalosan ő lenne a nagyon vallásos keresztény jelölt, de hát pont ezt kérdőjelezik meg ezek a botrányok, amik róla kiderülnek, tehát ezért ott is elképzelhető, hogy végül nem az Orbánnak kedvező jelölt fut be. Azt, hogy Orbán miért akarja, hogy mégis ez a szélsőséges jelölt győzne, az ugyanaz, ami Romániában, hogy abban bízik, hogy akkor Lengyelországot megnyerheti szövetségesnek, hiszen ha a lengyeleknél valóban ez a szélsőséges jelölt lett az államfő, akkor ő nagyon sok mindent tud pont a külpolitikában blokkolni.
Tehát Péter, nagyon köszönöm a tartalmas beszélgetést. A Bécsi Duna Régió és Közép-Európa Intézet tudományos munkatársával zárjuk a műsorunkat. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, viszont hallásra. Eurozóna.
Búcsúzik az Eurózóna, a munkámat segítette Túri Lui, Lőrinc Csaba, a szerkesztő asszisztense, és Simon Erika, aki a telefonoknál ült.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.